Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Szuppán Márton ül itt a Peak-től, és vendéget is hívtunk, Toldi Balást, a City Magyarország kereskedelmi banki üzletág vezetőjét, fintechek és bankok, egy régi kedves témát, KKV finanszírozás, ez meg a másik. Hát akkor egy hármasban fogjuk ezt nagyjából végigbeszélni.
Így van, nagyon-nagyon izgalmas és időszerű ez a téma, azt gondolom, mert hogy múlt héten is végigbeszéltük az októberi fintech körképet, fintech történéseket. Azt láttuk, hogy egy-két egyéb nagy trend mellett a KKV-nak szóló fintech szolgáltatások és a bankok KKV szolgáltatásai, akár finanszírozás, akár költségmenedzsment nagyon komolyan előre törőben van, úgyhogy jó lesz itt megnézni, egy kicsit megvizsgálni, hogy a Citynek mi a stratégiája ezen a területen és esetleg hogyan reagál a piaci változásokra, előretörésekre.
Kezdjük akkor rögtön Balázsról, és mi most a City stratégiája a KKV-kkal kapcsolatban?
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, sokszor beszélgettünk már Mártonnal hasonló témákkal, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a témában is kifejtettem az álláspontunkat és a véleményemet. Hát, hogyha megengeditek, akkor két mondattal kontextusba helyezném, hogy egyáltalán a City micsoda, mekkora és hogy honnan jövünk. Tehát pár számot hagy említsek. A City jelenleg egy globális vezető bank, ami nagyjából a világ 20 legnagyobb bankjához tartozik, és körülbelül 4 trilliárd dollár napi forgalmat bonyolítunk, ami egy hatalmas szám. Ugye 100 országban vagyunk jelen, és 140 devizában biztosítunk forgalmat, illetve szolgáltatást az ügyfeleknek. Ez a kontextus, ebből kell a magyar szolgáltatási kört, illetve palettát megérteni. Hát ebből indul egyébként a stratégiánk is. Tehát próbálunk mi olyan ügyfeleket kiszolgálni, és a KKV-nak, illetve a nagyvállalati szektornak olyan szolgáltatást adni, ami ez a globális jelenlét és ez a méret gazdaságosság értéket jelent. A target marketünk, tehát a célpiacunk az úgy néz ki, hogy nagyjából 4 szegmensre bontható. Az egyik, ami stratégiai szempontból a legfontosabb, és itt kapcsolódunk a Marci témájához egyértelműen, ez a digitális szegmens, tehát olyan digitális ügyfeleket keresünk, ahol mi értéket tudunk teremteni, majd nyilván erről még beszélünk. Van az úgynevezett ilyen növekedő cégek, vagy emerging corporates, ezek nagyjából ilyen 2-3 milliárdos árbevételtől fölfele érdekesek, ott majd azt is elmondom, hogy miért. És utána van egy úgynevezett ilyen középvállalati szegmens, mi hívjuk annak, de valójában Magyarországon az a nagyvállalati szegmensnek felel meg. Ezek az ilyen 30 milliárdos árbevételtől fölfele elérhető cégek, és vannak még a nemzetközi vállalkozások, amik valamilyen nagy multinacionális cégnek a lányvállalatai. Mert ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a Fortune 500-ból nagyjából 80%-a Citivel bankol, vagy valamilyen kapcsolatban vagyunk. Úgyhogy ha nagyon, nagyon magas szinten akarnám megfogalmazni a stratégiánkat, akkor körülbelül ebben tudnám megjeleníteni, hogy azt a globális kitettséget, azt az elérést, amit mi tudunk biztosítani, export, import, deviza és egyéb szolgáltatások szempontjából, ez, amit mi tudunk kínálni az ügyfelek, és ebben vagyunk különlegesek.
Hol vannak ebben a hazai KKV-k? Mert ez most olyan, mint egy halászhajó hasonlat, itt a nullákat mindenki lerajzolja a fejében, a trilliárdokat, és ez dollárban értendő, ugye?
Igen. 4 trilliárd dollár.
Itt azért nagyon nagy halak vannak a célkeresztben. Hol vannak a magyar KKV-k?
Igen.
Akik mindig panaszkodnak arra, meg legalábbis a Marci ezt szokta itt mondani, hogy a KKV, a kis magyar KKV azokra nem nagy, azokat nem szolgálják, nem szaladnak értük a bankok, de lehet, hogy igen, most túlzok.
Igen. Hát én először két dolgot hadd mondjak, tehát általánosságban fogalmazva szerintem a magyar KKV szektor nagyon jól el van látva termékekkel, hogyha belegondoltok, ott a Széchenyi kártya program, ami egy nagyon jó program, rendkívül előnyös feltételekkel, vagy ott van a régebben ott volt a növekedési hitelprogram, ugye most nyáron kivezetésre került, az is egy rendkívül előnyös program volt, és ott van a növekedési kötvényprogram, amit ugye a Nemzeti Bank elérhetővé tesz, ugye az azért már a KKV-knak a felső, illetve a nagyvállalatoknak készült termék. És hogyha most itt Citynél visszatekintve nézzük, akkor mi alapvetően ugye a digitális szegmensben nincs árbevételkorlát. Nekünk egy fontos van, hogy mi olyan fizetési ekoszisztémákról tudunk gondoskodni, olyat tudunk teremteni, ami egy digitális vállalkozás számára előnyös. És a lényeg az, hogy valamilyen növekedési trendben legyen, amit aztán később, hogyha elér, akkor adott esetben egy tőzsdére menetelt, vagy tehát egy IPO-t, vagy egy kötvényprogramot akár a nemzetközi piacon is tudunk neki biztosítani. Nyilván ez már kell méret, de mi a legelején szeretnénk ezeket a partnereket megtalálni, és végigkísérni őket az életciklusukon. Tehát a KKV-nak ez a szegmense mindenképpen élvez egy nagyon komoly figyelmet a részünkről, és ott a 2-3 milliárdos árbevételű KKV-k az ugye nem a kisebbek közé tartoznak, hanem inkább a közepesek közé, de ott azért van egy nagyon komoly igény arra, különösen ugyan az elmúlt időszak a pandémia alatt megbizonyította azt, hogy az utazás onnantól kezdve nehézzé vált, vagy problematikussá vált, nagyon fontossá vált az, hogy innen ebből a székből képes legyek mondjuk Hongkongban, Szingapurban, az Egyesült Államokban, vagy bárhol a világ 100 desztinációjában számlát nyitni, és ott a tranzakciókat lebonyolítani. Ez felértékelődött, és szerintem a KKV-k számára ez egy komoly érték.
Részben egyébként egyet tudok érteni azzal, amit mondasz, Balázs, a KKV-k termékkel való ellátottságával kapcsolatban, ami inkább nehéz, az a termékhez való hozzájutás. Én azt látom, hogy ott még lemaradóban van ez a terület, globális szinten egyébként, tehát ez nem egy ilyen magyar sajátosság, vagy egy régiós sajátosság. Nyilván minél inkább haladunk ebbe az irányba, a nyugati országokból egyre inkább megfigyelhető. Vannak termékek, csak a hozzájutás nehéz. Itt a hitelezésben is, ugye beszélgettünk műsor előtt, fölmerült egy Funding Circle név például, amiről többször beszélgettünk már a műsorban, akik a bankokhoz hasonló hitelezési tevékenységet folytatnak, csak azt ígérik, hogy 48 órán belül hitelhez is fog jutni. Gyakorlatilag 48 órán belül elbírálja és folyósítja azt a szolgáltató. Én egy kicsit azt látom, hogy ez még hiányzik az inkumbens szektorból.
Tehát a rugalmasság, vagy akkor ezt kezeljük egy jelenségként, és akkor nézzük azt, hogy ezek a hatalmas nagy tankerek, ezek az inkumbens szereplők, ezek hogy tudnak olyan rugalmasak lenni, mint ezek a most megjelenő piaci szereplők, akik ugye állandóan csipkedik őket, ez egy régi hasonlatunk volt a Marcival, és keresik a piaci réseket. Mert nyilván nagyon nehéz, rengeteg ügyféle, rengeteg adattal, egy jól bevált gyakorlattal kell most sokkal gyorsabbnak, rugalmasabbnak lenni. Nekem legalábbis fogyasztó oldalról ez a tapasztalatom.
Hogy válaszom ezt egy általánosságban ezt a szegmenst két részre? Tehát ugye a KKV szektornak vannak az igazán kicsi, a mikrovállalkozásai, aztán vannak a kisvállalkozások és a középvállalkozások. Ezek a vállalkozások máshogy viselkednek. Úgy általánosságban egyetértek azzal egyébként, hogy minél kisebb egy vállalkozás, annál standardizáltabb, gyorsabb, egyszerűbb folyamatra van szükség, hiszen az igényei is viszonylag jól behatárolhatók, és egy viszonylag egyszerű, konkrét megoldásra van szüksége. És itt a gyorsaság, az egyszerűség és a transzparencia az egy kulcskérdés. És azt gondolom, hogy ebben vannak olyan feltörekvő megoldások, ami komoly kihívás jelentenek úgy általánosságban az inkumbens bankszektor számára. Ha megnézem a kis és középvállalkozásoknak a közép szegmensét, meg a nagyobb, minél nagyobb egy vállalkozás, inkább talán ez a jó megfogalmazás, annál kevésbé a gyorsaságra van szükség, annál inkább egy személyre szabott megoldásra van szükség. És azt gondolom, hogy mind a City, mind az inkumbens bankok a személyre szabásban és a strukturálásban azért most már komoly tapasztalattal bírnak, és ott úgy látom, hogy itt ez a digitális online világ, meg a fizikális világot ott találkozik, hogy általában az ügyfelek online próbálnak információt szerezni, onnan felszívják a tudást, és utána, amikor egy komplexebb megoldásra van szükség, és strukturálni kell a hitelét, tehát nem egy egyszerű folyószámla hitelről, vagy egy rövid lejáratú hitelről van szó, hanem mondjuk egy kicsit komplexebb beruházásról, ami egy nagyobb közepes vállalkozás esetében általában eljön egy bizonyos időben. Ott azt gondolom, hogy nagyon jó megoldások vannak. Tehát, hogy említettem, maga a termékstruktúra, ami Magyarországon rendelkezésre áll, és azért egyébként azt hozzá kell tennem, hogy ez nemzetközi viszonylatban nem feltétlenül minden országban, sőt még Európán belül sem mindenhol elérhető.
Tehát például az a kedvező... Tehát nálunk több érhető el, most így érted, ez fontos.
Így van. Tehát Magyarországon én úgy látom, hogy 3 olyan termék van, illetve 2 most jelen pillanatban, ami a nyugat-európai bankszektorban vagy piacokon nem elérhető, vagy én nem látom. Az egyrészt ez a szintű támogatottság, hitelek támogatottsága, ami nálunk elérhető kamatszintekben, vagy adott esetben a hitelgarancia fedezetekkel, ami most elérhető. Ez nem standard, sőt kifejezetten azt gondolom, hogy egy nagyon jó termék, és egyébként mi magunk is értékesítjük ezt a terméket. A másik pedig a kötvény. Tehát azt gondolom, hogy ez a program, ez egyedülálló, és hogyha megnézem a feltételrendszerét, akkor rendkívül lényeges. Nyilván ez már a középvállalati szektornak is a felső, illetve a nagyvállalati szegmest érinti. Tehát összességében azt mondom, hogy úgy általában az állítással egyetértek, talán annyi az inkumbens bankoknak, és hosszú távon valószínűleg a bankszektor szerepe, és pont ezért is vagyunk benne egyébként ebben a 3 milliárd fölötti árbevételű szegmensben, mert ott nem a gyorsaság számít, hanem inkább az, hogy személyre szabottá tudjunk tenni valamit, és ebben a képesség megvan a szervezetünkben is.
Teljesen ugye tudok ezzel érteni, és egyébként azt gondolom, hogy a mai adásnak, bár nem vagyunk még a végénél, de az egyik konklúziója az abszolút lehet az, hogy itt a középvállalatok, amiről te is beszélsz, középvállalatoknak, vagy a KKV szektornak a felső hányadának nem feltétlenül van szüksége a nagyon rohanó digitális megoldásokra, hiszen átgondoltabb döntés nyilván egy nagy beruházást, egy pár milliárdos, pár tízmilliárdos beruházást, ezt az ember nem 48 órán belül fog eldönteni, tehát ott pláne egy kötvény kibocsátással összekötött finanszírozást, és egyébként most így végig gondolva ezt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is nagyon törnek be a fintechek egyelőre erre a harcmezőre. Pont ezért, mert a borzasztó nagy előnyük, ahol igazából tönkreverik az inkumbenseket, tényleg a nagyon gyors és nagyon pörgős mass retail termékeknél, szolgáltatásoknál, vagy ezek a típusú előnyeik nem tudnak érvényesülni, és valószínűleg csatát vesztenének egyelőre ezen a téren. Aztán az, hogy mennyire tudnak megerősödni, mennyire tud majd itt a következő 3-5-10 évben megerősödni a KKV-kat, a kisebb méretű KKV-kat kiszolgáló fintech szektor, az egy kérdés, de egyébként azt is látom, hogy amennyire egy autóleasinget, vagy egy néhány milliós, néhány tízmilliós hitelt egy KKV szívesen fölvesz, meg lemenedzseltet online, addig nem tudom, hogy ebben mi a ti tapasztalatotok, de addig egy nagyobb finanszírozást, egy nagyobb struktúrált hitellezési folyamatot, azt inkább személyesen abszolút szeretnek végigvinni, és szeretik a személyes kontaktot.
Még egy dolgot hagyj adjak hozzá, és szerintem kapcsolódik ahhoz a digitális világhoz, meg a digitalizációhoz, amiről beszéltünk. Ugye, amikor hitelezésről, meg hatékonyságról beszélünk, meg tőkeigényről beszélünk, akkor mindig a hitelekről beszélünk. És szerintem van egy új trend, ami nyilván ez is kell egy méret, és ezért mondtam, hogy majd erről fogunk még valószínűleg beszélni, ez a 3 milliárdos árbevétel. Most, hogy ez 2 vagy 3, ezzel lehet vitatkozni, meg iparáktól is függ. De jön egy olyan pont, amikor a vállalkozásnak az életében a digitalizáció abból a szempontból kezd fontossá válni, hogy nem feltétlenül a hitelét akarja egy digitális csatornán felvenni, ahogy mondtad, ez ugye nem egy órás döntés, vagy 24, vagy akár 48, hanem egy hosszas folyamat, de sokkal inkább arra van igény a vállalkozásnak, hogy a hátsó folyamatait, ami a pénzügy, a clearing, tehát a tranzakciók és egyebek digitálisak legyenek, és ne kellene egy óriási pénzügyi hátteret fenntartania. Tehát például a privát apikon keresztül a vállalat irányítási rendszerét és a banki online felületeket szeretné összekötni. Vagy mondjuk egy nemzetközi cashpooling rendszert összehozni, ahol egy felületen látja az összes országban, az összes üzletágában, az összes lányvállalatában lévő készpénzforgalmat, és ezáltal optimalizálja. Ugye, hogyha belegondoltok, nyilván minél több országban van egy adott vállalkozásnak valamilyen típusú tevékenysége, annál, hogyha az teljesen szeparáltan, külön bankokba, külön számlákon, külön strukturálatlanul vezeti, akkor azt minden egyes vállalkozáshoz valamilyen cash, tehát készpénzt el kell allokálnia, hogy önmagában az a vállalkozás működőképes legyen. De hogyha ezt egy cashpooling rendszeren keresztül, egy nemzetközi cashpooling rendszeren keresztül össze tudja húzni, akkor jóval kevesebb tőkeigénye van, jóval kevesebb forrásigénye van, ami a finanszírozás igényét is csökkenti, és azáltal hatékonyabbá is válik a vállalkozása. Nem beszélve arról, hogy jóval kevesebb pénzügyi erőforrást kell felhasználnia ahhoz, itt human erőforrásra gondolok, hogy ezt nyilván tartsa és ezt kezelje. Tehát szerintem az API és egyébként a digitalizáció ebből a szempontból egyébként meg jóval nagyobb értéket képvisel ebben a szegmensben, mint akár mondjuk a mikroban. Tehát van egy ilyen érdekes kombináció, hogy a hitelezés oldalon kevésbé, ugyanakkor meg a tranzakciós banki oldalon meg kifejezetten a digitális megoldásuk érdekli az
ügyfelet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti honnan tudjátok, hogy mi érdekli az ügyfelet, meg hogy mi kell most az ügyfélnek. És eltérő a magyar ügyfél igénye, mint a többi. Mondjuk az európai átlag, nyilván a hány ország annyi féle, de van-e releváns különbözőség? Ugye a Marci átküldött nekem egy ilyen Mastercard-os piackutatást, ugye, hogy a vállalkozások mennyire elégedettek, mennyire nem a bankokkal. Általánosságban teszem hozzá, hogy 90% szerintük még lehetne itt tenni, mondják a vállalkozások, 69% váltana bankot, ha találna igényének megfelelőt. Ez ugye visszakanyarodok az első körhöz, hogy ki van a kis KKV vagy a közepes KKV szolgálva. Szóval hogy kutatjátok, mitől maradnálatok, vagy mitől menne át hozzád egy vállalkozás?
Minden évben van egy ügyfélegedettségi felmérésünk, ami globális szintű, tehát nem csak Magyarországon, hanem ugyanabban az időpontban, ugyanúgy random, tehát nem előre kiválasztott sample, tehát példa alapján kiválasztjuk azokat az ügyfeleket, akivel együtt dolgozunk, és a világ 100 országában megkérdezzük őket, hogy mit gondolnak a szolgáltatásainkról. Nagyjából a visszajelzés egyébként az, hogyha megtaláljuk azt az ügyfelet, akinek igénye van azokra a szolgáltatásokra, hogy a nemzetközi jelenlétünkre, a digitális megoldásainkra, és hát nyilván ez egy Ez egy, ahogy mondtam, egy méretfüggő. Ahogy mondtam, valószínűleg egy mikrovállalkozásnak nincs szükség egy olyan szofisztikált cash poolingra, mint ami mondjuk öt országban, mert nincs öt országban jelenléte, de akinek van, azoknak kifejezetten van ilyen típusú igénye, és azt értékelik, hogy a globális megoldásokon keresztül, mondjuk innen Magyarországról
hozzáfér,
és tud, és különösen az elmúlt két évben értékelődött ez fel. Az egy nagyon fontos változás szerintem az elmúlt két évben, hogy nem volt olyan könnyű utazni, sőt az Egyesült Államokban az elmúlt pár hétig nem nagyon lehetett kiutazni, még akkor sem, ha valakinek oltási igazolványa volt Európából. Csak különböző nagyon bonyolult folyamatokon keresztül. Úgyhogy mondjuk, hogyha valaki az Egyesült Államokban működtetett egy vállalkozást, és az ottani számlájához akart hozzáférni, akkor azt, ha nem tudott valamilyen módon innen online platformot elérni, vagy adott esetben ezt nem tudta optimalizálni egy cash poolingon keresztül, akkor az komoly kihívást jelentett számára. Tehát én azt tudom mondani, hogy Magyarországon, ami különböző talán a nyugat-európai, meg ugye a globális trendekhez képest, az az, hogy mondjuk egy olasz vállalkozás, az jelen van 40 országban. Egy magyar vállalkozás, meg mondjuk 5-ben, 4-ben, tehát jóval kevesebb az a potenciális destináció, ami jelen pillanatban érdekli őket, viszont azt a trendet látom, és az rajzolódik ki egyértelműen, hogy ez növekszik. És egyébként hosszú távon a középvállalatoknak és a nagyvállalatoknak ez a jövője, hogy ez erről a piacról kilépve egy nemzetközi környezetben is versenyképesek legyenek, és ehhez mi tudunk jó megoldást adni. Ez szerintem nagyon fontos.
És látszik az, hogy a digitális érettségük is megfelelő ehhez? Összehasonlítva mondjuk régiós vagy európai versenytársakkal? Mert ez mindig fontos kérdés.
Igen, hát aki ma szerintem a nemzetközi piacokra ki akar lépni, vagy a nemzetközi piacokról bármilyen tevékenységet akar ellátni, tehát akár egy komoly volumenű import tevékenységet lát el, ott kell egy digitális érettség, ugyanis nem tud kommunikálni anélkül már a partnerekkel.
A zoom-mentes péntek a Citynél az mit jelent?
Alapvetően ugye az elmúlt két év arról szólt, hogy az irodában jóval kevesebbet tudtunk jelen lenni, és az ügyfelekkel is kevesebbet tudtunk személyesen találkozni, több hullám lezárások és egyébek kapcsán, és ezért mi nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan bevezettük a Zoom-ot, mint kommunikációs csatornát, hogy ott videón és hangon keresztül nagyon jól tudtunk megbeszéléseket mind az ügyfelekkel, mind házon belül elindítani. De hát viszonylag hamar rájöttünk, hogy azért most már van erre egy szó, ez a Zoom fatigue, vagy Zoom fáradtság szindróma, ez azért főleg 100 országban, ugye ott elég komoly időeltolódás is van.
Komoly ez rugalmasságot feltételez a kollégáktól.
Ez egyrészt komoly rugalmasságot is feltételez, meg hát ugye azt is jelenti, hogy viszonylag sok időt tölt az ember, akár 8-10 órát is egy képernyő előtt, és hát ugyan egy másik kollégát néz, vagy egy ügyfelet, de azért mégiscsak egy képernyőt bámulunk, ami egy idő után elég fárasztó tud lenni. És hát a City egyébként az elmúlt két évben folyamatosan bevezetett egy csomó olyan munkavállaló barát megoldást, ami arról szól, hogy ezt a típusú környezetet fenntarthatóvá tegye. Ugye a péntek, a Zoom Free péntek az arról szól, hogy Zoom megbeszéléseket lehet tervezni, hogyha szükséges. Ja, amennyiben lehet, azért próbáljuk ezeket kerülni, de amennyiben szükséges lehet, viszont nem kell bekapcsolni a kamerát.
Light.
Tehát, igen. És gyakorlatilag az ember közben, hogyha valamit el kell intéznie, vagy valamire szüksége van, akkor nem kell ülnie és 8-10 órán keresztül bámulnia a képernyőt. Egyébként bevezetésre került ennek kapcsán egy olyan további megoldás is, hogy 12 és 1 óra között próbálunk egyáltalán semmilyen megbeszélést nem beütemezni. Ezt is azért, hogy abban az egy órában egy normális ebédet, vagy egy kicsit
ez az meg ember... a City Siesta.
Igen, ez a City Siesta, így is lehetne hívni. Ez az egy óra, ez arról szól, hogy egy kicsit az ember föl tudjon állni, és próbálja meg a hétköznapjait fenntarthatóvá tenni. És még ezen kívül van még egy, hogy 45 percesek a megbeszélések. Tehát ugye, hogyha egy órás minden megbeszélés, reggel 8-tól este 8-ig, akkor az nem sok ideje marad az embernek semmire, de ezek a 45 percek ezt lehetővé teszik, hogy mindig van egy 15 perc pihenő, vagy valami, amikor az ember föl tud állni az asztalától, vagy bármi más tud csinálni.
Legutóbb arról beszélt, hogy ti hogy változtatok, meg a City gyakorlata hogyan változott, hogyan viszonyultatok a partnerekhez, munkavállalókhoz. Mi hogy változtunk, ügyfelek, az elmúlt egy-másfél évben? Ha egy dolgot lehetne kiemelni, amiben változtak, valami megváltozott.
Azt gondolom, hogy egy összefoglalóként a digitális és az offline világ találkozása szerintem egy ilyen nagyon harmonizált módon működik. Tehát az ügyfelek elvárják, hogy digitális megoldásaink legyenek, és hogy tudjak nyitni innen számlát akár Hongkongba, akár az Egyesült Államokba, úgyhogy neki ne kelljen elhagyni a lakását. Ez nyilván online várja el. Ugyanakkor azt is elvárja, hogy amikor egy egyedi igénye van,
be tudjon menni,
vagy én el tudjak menni hozzá. Jellemzően inkább ez a trend, és ott személyre szabott megoldást tudjak adni neki. Tehát egy ilyen kombináció az, ami elvárásként megszületett. Ez azért korábban nem így volt. Tehát korábban azért ebben a szegmensben általában az offline megoldások működtek. Ma ez a kombináció, ez kulcs.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Toldi Balázs, Citi Magyarország Kereskedelmi Banki üzletek vezetője volt a Fintech világának vendége. Szupán Marcia jövő héten is itt lesz, az érdekességek, az információk a fintech.hu-n. Viszonthallásra.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.